Kínai közép-kelet-európai turisztikai központ létesül Budapesten, ezt Orbán Viktor jelentette be Bukarestben. Folyamatosan csökken az alapkamat, annyit lehet ma forint hitelt felvenni, mint a válság előtt devizakölcsönt. Az Európai Parlamenthez nyújtott be petíciót a civil összefogás fórum a székelyek autonómiája ügyében. A híradót látják, jó estét kívánok! Más módon kell gondolkodnunk, a világ megváltozott, és nem lesz többé olyan, mint a válság előtt volt. Ebben az új világban Kínának meghatározó szerepe lesz, amellyel hazánknak egy kölcsönös előnyökön alapuló viszony az érdeke. Jelentette ki Orbán Viktor a Kína és a közép-kelet-európai miniszterelnökök találkozója után Bukarestben. A kormányfő bejelentette azt is, hogy Budapesten lesz a kínai közép-európai együttműködés turisztikai központja.
Két dolgot lehet biztosan állítani, azt, hogy Kína a jövőben is erős lesz, és Magyarország lesz Közép-Európa gazdasági növekedésének motorja. Ezt mondta Orbán Viktor, miután tegnap tárgyalt Li Keqiang-gal, Kína miniszterelnökével Bukarestben. A 16 közép-kelet-európai ország kormányfője, köztük a magyar miniszterelnök is, azért gyűlt itt össze a román parlamentben, hogy erősítsék gazdasági kapcsolataikat az ázsiai országgal. Viktor pont a román és Li Keqiang kínai kormányfő fogadta a találkozóra érkezett miniszterelnököket, köztük Orbán Viktort is. Ezután gazdasági fórummal folytatódott a Kína és a közép-kelet-európai országok miniszterelnökeinek találkozója. Viktor Ponta azt mondta, Kínának egy erős Európai Unióra van szüksége. A román kormányfő szerint ehhez az kell, hogy az egyes nemzetek gazdasága is erős legyen. A fórum után zárt ajtók mögött egyeztettek tovább a miniszterelnökök. A tárgyalást követően Orbán Viktor bejelentette, Budapesten lesz a kínai közép-európai együttműködés turisztikai központja. A kormányfő hozzátette, a 16 közép-kelet-európai ország és Kína együttműködését a turizmus szempontjából a magyar fővárosban szervezik majd. Orbán Viktor fontos eredménynek nevezte, hogy arról is megállapodtak, ezután minden évben lesz közép-európai kínai csúcs.
Mindig lesz ezzel párhuzamosan üzleti fórum, és hogy támogatjuk a Kínába történő árukivitelt. Én tegnap külön kétoldalú tárgyalást is folytattam a kínai miniszterelnökkel, ahol megállapodtunk az élelmiszerexportunknak a növeléséről, illetve további kínai beruházások előkészítését kezdtük meg Budapestre.
A kormányfő hozzátette, a válságból Európa nem tud kikászálódni anélkül, hogy szabadkereskedelmi megállapodásokat építene ki. A magyar kormány ezért támogatja, hogy Amerikával és Japánnal is állapodjon meg az Unió. És azt is szorgalmazza a kabinet, tette hozzá Orbán Viktor, hogy Kínával is minél szabadabban tudjon kereskedni Európa.
A közép-kelet-európai politikusok abban egyetértenek, hogy számos területen kínálkozik lehetőség a Kínával való együttműködésre. Orbán Viktor miniszterelnök tegnap például arról állapodott meg Li Keqiang-gal, Kína miniszterelnökével, hogy az ázsiai ország együttműködik Magyarországgal és Szerbiával a Budapest-Belgrád vasútvonal fejlesztésében. A híradót Mészáros László tudósította Bukarestből.
Rekord olcsó a forint lakáshitel. Az erőteljes kamatcsökkentésnek köszönhetően mára a forint alapon felvett lakáshitelek teljes hiteldíj mutatója elérte a svájci frank alapú hitelek válságot megelőző 2006-os szintjét. Derül ki a bankmonitor.hu legfrissebb elemzéséből. Elemzők szerint a folyamatosan csökkenő kamat növelheti a hitelfelvételi kedvet, ez pedig lakásvásárlásra ösztönözheti az embereket.
Készen vagyunk a tranzakcióban, ide szeretnék egy aláírást kérni.
Ez a felvétel még 2006-ban készült, amikor egymásnak adták a kilincset az ügyfelek, hogy devizahiteleket vegyenek fel. Akkor például a svájci frank alapú hitelek kamata még a 6%-ot sem érte el. A forint hiteleké viszont 10% körül mozgott. A lakást vásárlók közül a legtöbben éppen ezért, és persze a bankok javaslatára is az olcsóbb hitelt választották. A nyertesek mégis a bankok lettek.
Egyrészt azért ösztönözték, mert nagyon olcsón, szinte ingyen jutottak forrásokhoz, így a forint hiteleknél jelentősen alacsonyabb kamatokkal is jelentősebb haszonra tettek szert, másrészt pedig jelentős mennyiségű ilyen forrással rendelkeztek az anyabankjaiktól, ezért volt elkölteni való pénzük.
A 2008-ban kirobbant válság miatt a törlesztő részletek annyira megemelkedtek, hogy ma már csak nem 200 ezeren egyáltalán nem tudják fizetni a hitelt. Ez a szám jóval magasabb is lehetne, ha a kormány az elmúlt években nem dobott volna többször is mentővet a devizaadósoknak. A törlesztő részletek megugrása és az egyoldalú kamatemelések miatt az elmúlt években jelentősen visszaesett a lakásvásárlásra, építésre felvett hitelek nagysága is, amit leginkább az építőipar sínylett meg. Amíg 2006-ban még 40 ezer új lakás épült, addig idén jóha 8 ezer. A helyzet azonban a közeljövőben gyökeresen változhat. A tavaly nyár óta tartó alapkamat csökkentésnek köszönhetően már a forint alapon felvett lakáshitelek teljes hiteldíj mutatója elérte a svájci frank alapú hitelek 2006-os szintjét. A Nemzeti Bank szerdán újabb történelmi mélypontra 3,2%-ra csökkentette az alapkamatot. A bankmonitor.hu legfrissebb elemzése szerint jelenleg egy 10 millió forintos, 20 éves futamidejű lakáshitelt már 5,89%-os THM-mel is fel lehet venni, míg 2006-ban a svájci frank alapú hitelé 5,82% volt. A forint hitelek csökkenő kamata révén ma egy 10 milliós lakáshitelt már akár 69 ezer forintos havi törlesztő részletért is lehet kapni 20 éves lejáratra. A híradó által megkérdezett szakértő szerint a kamatcsökkentés számtalan előnnyel járhat.
Az már látszik, hogy a bankok is egyre jobban és egyre szívesebben hiteleznek. Ennek megfelelően az ügyfelek is egyre inkább érdeklődnek a jelzálog hitelek iránt. Ennek az a fő iránya, hogy ma már nem csak a használt lakás vétel van középpontban, hanem egyre inkább érdeklődnek az új lakás vásárlás iránt is.
Ennek a folyamatnak az egyik legnagyobb nyertese az építőipar lehet, amely már idén is jól teljesít, de most elsősorban az állami megrendelések miatt. Az igazi nagy áttörést a lakások építése jelentheti az ágazat számára, ami a gazdaság teljesítményét is megdobhatja.
Elfogadta az országgyűlés a jövő évi költségvetés fő összegeit. Ez szerint a büdzsé 15.984 milliárd forint bevétellel és 16.968 milliárd forint kiadással számol. A hiányt a GDP 2,9%-ára tervezik. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter októberi expozéjában azt hangsúlyozta, hogy a 2014-es büdzsé megkönnyíti az emberek mindennapi életét. Tervezésekor a kormány fő szempontja volt a pénzügyi stabilitás megőrzése és a családok terheinek csökkentése, de a gazdasági élet szereplőinek sem kell adó vagy járulékemelésre készülniük. A Fidesz és a kormány kiemelt figyelmet fordít a fogyatékossággal élők és az őket képviselő szervezetek segítésére, mondta Tapolcai Gergely, a kormánypárt országgyűlési képviselője. A politikus Jártól Mács közreműködésével felidézte, hogy a parlament tegnapi döntésével a tervezethez képest 5%-kal nagyobb működési támogatáshoz jutnak jövőre a fogyatékossággal élőket képviselő országos szervezetek. Hozzátette, jelenleg körülbelül 10 000-rel több fogyatékos ember dolgozik, mint a 2010-es kormányváltáskor. 200 ezer ember vesz részt a november elején indult téli közfoglalkoztatási programban. Közülük 100 ezeren képzésben is részesülnek, mondta a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár Ozorán. Comba Sándor kiemelte, a program november 1-től április végéig tart. Az államtitkár elmondta, még soha nem dolgoztak ennyien egy időben a közfoglalkoztatási programban. Szavai szerint az elmúlt 3 évben sokat változott a közfoglalkoztatás megítélése. Egyre többen kezdik megérteni, hogy szükség van rá, főleg olyan területeken, ahol az elkövetkező években nincs reális esély arra, hogy mindenkinek a versenyszféra adjon megélhetési lehetőséget. Comba Sándor úgy fogalmazott, a kormány célja a segély helyett esélyt adni az embereknek.
Azt várjuk el, hogy ne segélyen legyenek az emberek, hanem munkát, munkából szerezzenek jövedelmet maguknak a téli időszakban is, amikor egyébként a legnagyobb a baj, amikor a legnagyobb szükség van a háztartásoknak a bevételre.
Családi napközit rendezve az LMP az országgyűlés irodáiban a költségvetési vita hetében. Ercsei Katalin képviselő azt mondta, határozati javaslatot nyújtanak majd be arról, mit kell tenni azért, hogy a következő parlament családbarát legyen. A politikus azt kifogásolja, hogy a magánnapközik nem kaphatnak állami támogatást, pedig, mint mondta, ez is elősegítené a kisgyerekes anyák visszatérését a munkaerőpiacra.
Sorban a családi napközik fejlesztése megoldás, és a férőhelybővítés pedig nem azt jelenti, hogy papíron ugyanabban a szobában több gyereket zsúfolunk be, hanem az, hogy új családi napköziket hozunk létre, adott esetben egy családi otthonban, és megadjuk hozzá normatív támogatást.
A Jobbik kezdeményezi, hogy az 1000 négyzetméternél kisebb üzleteknél az állam vállalja át a pénztárgépek online bekötésének költségeit, mondta a párt frakcióvezető helyettese. Volnár János kifejtette, egy hatástanulmány szerint a költségvetésnek 92,5 milliárd forint plusz bevétele származik az online pénztárgépekből. A politikus szerint a vállalkozókat számos közteher sújtja, éppen ezért indokolatlan, hogy ezt a költséget is ők állják.
Emlékeztetni szeretnénk arra, hogy akkor, amikor a költségvetésnek ilyen jelentős mértékű pluszbevételei vannak, akkor indokolatlan erkölcsileg is és gazdaságilag is a vállalkozók nyakába sózni ezt az újabb közterhet.
Petícióban kér közigazgatási autonómiát a székelyföldi magyarságnak a Civil Összefogás Fórum. A civilek Csizmadia László vezetésével az Európai Parlamenthez fordultak annak érdekében, hogy a székelyföldi magyar kisebbség a dél-tiroli osztrákokhoz hasonlóan egy egységes régióban élhessen. Beadványukban az uniós önkormányzatiságra hivatkoznak, és arra kérik az uniós intézményeket, ne támogassák egyes tagállamok kisebbségellenes, diszkriminatív lépéseit. Az EP petíciós bizottsága napirendre tűzi a kérdést, a plénum decemberben vagy januárban tárgyalhat róla.
A székelyek megérdemlik, ugyanúgy, mint bármelyik más európai ország, az, hogy szabadon élhessenek a saját szülőföldjükön. Ma már nem vitatunk egyetlen egy határt sem, nem erről beszélünk, ugye a határok kezdenek eltűnni, ez nagyon helyes Európában, de nem tűnhetnek el azok az emberek, akik saját kultúrával és nyelvvel rendelkeznek, és erre ígérjük, hogy oda fognak figyelni a magyar civilek és a nemzeti civiljeink a Kárpát-medencében.
Forgalomkorlátozó villámcsődülettel tüntettek a háromszéki Szent Iván laborfalván. A tüntetők a Brassót Bákóval összekötő forgalmas úton székelyzászlókkal és a székelyföld autonómiáját követelő táblákkal hosszabb-rövidebb megállásra kényszerítették az arra haladó autókat. A tiltakozók szerint a román kormány mindeddig nem válaszolt érdemben a március 10-i marosvásárhelyi autonómia tüntetésen elfogadott petícióra, amit több mint 40 ezeren írtak alá, és a székelyek nagy menetelésén megfogalmazott követelésekre sem Székelyföld autonómiája ügyében.
A kiáltványt elküldtük Viktor Ponta miniszterelnöknek, aki televíziós beszédben mondta, hogy válaszolni fog a székelyek követelésére. Azóta eltelt egy hónap, és nem kaptunk választ. És nem utolsó sorban tiltakozunk azért, hogy elkezdték a hatóságok zaklatni a székelyek nagy menetelése szervezőit is.
A következő esztendőben is az ideihez hasonló nagyságrendű forrást szán a kormány a Kárpát-medencei örökségvédelmi programra, így további határon túli magyar műemlékek újulhatnak meg. Hangzott el Hölvényi György, egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, Hammerstein Judit kulturális helyettes államtitkár, valamint Répás Zsuzsanna nemzetpolitikai helyettes államtitkár sajtótájékoztatóján. Kiemelték, a három államtitkárság tavaly 70 millió, idén pedig már 115 millió forintot fordított több tucat határon túli magyar műemlék felújítására. Mint mondták, a projekt az első Orbán kormány idején elindított, majd a következő kabinet által leállított Nemzeti Kulturális Örökségprogram folytatásaként indult újra 2012-ben. A Demokratikus Koalíció teljességgel abszurdnak és károsnak tartja, hogy a Magyarországgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága állásfoglalást fogadott el, amelyben elítéli, hogy a román állam vissza akarja vonni Tőkés László román állami kitüntetését, áll a párt közleményében. A DK szerint Tőkés Lászlónak a rendszerváltozás során a romániai demokratikus átalakulásban és az erdélyi magyarság helyzete javításában elévülhetetlen és megkérdőjelezhetetlen érdemei voltak. Azóta azonban, folytatja a DK közleménye, Tőkés László lényegében és egyoldalúan a Fidesz romániai képviselője, hű és buzgó végrehajtója a határon túli magyarság megosztását, és ezáltal gyengítését perverz módon célul kitűző orbáni politikának. Ezzel Tőkés az elmúlt években hihetetlen károkat okozott Magyarországnak, véli Gyurcsány Ferenc pártja. Cáfolta a Jobbik állítását az MSZP, miszerint egyik dunakeszi szocialista képviselői lenne az a fehér kis busz, amely a fóti időközi választásokon szavazókat szállított. A Híradó úgy tudja, valóban nem Ábri Ferencé az az autó, hanem a szomszédjáé. A főúti A fóti időközi választás eredményét megtámadták a területi választási bizottságnál. Az ügyészségen pedig a Jobbik és a választási bizottság is feljelentést tett a szervezett szállítás gyanúja miatt.
A híradó stábja Dunakeszin találta meg azt a fehér mikrobuszt, amivel a gyanú szerint szervezetten szállították az embereket szavazni vasárnap a fóti időközi választáson. Szerettünk volna a kocsi tulajdonosával beszélni, de hiába kérdeztük, hogy hol találjuk őt, egy nő elküldte a stábunkat.
Na, akkor visszatlátom!
Hétfőn a Jobbik jelentette be, hogy szerintük szervezett szállítás történt Fóton. Feltöltöttek az internetre egy videót, amin ugyanaz a fehér mikrobusz látszik, amit a híradó is megtalált. Az amatőr felvételt a párt aktivistái készítették. Végigkövették a kocsit a Fóthoz tartozó néhány kilométerre lévő Sikátorpusztától a fóti választóhelyiségig.
Erősnek és megalapozottnak nevezhető az a gyanú, hogy az MSZP érintette abban a választási csalásban, amit Fóton elkövettek.
Duró Dóra, a párt szóvivője hétfőn azt állította, hogy az MSZP állhat a szervezett szállítás mögött. Szerintük ugyanis a kocsi egy szocialista politikus tulajdona, akit meg is nevezett.
Információink szerint Ábri Ferencnek, az MSZP helyi dunakeszi önkormányzati képviselőjének a tulajdona.
A Jobbik állításával ellentétben nem az MSZP dunakeszi képviselőjének, Ábri Ferencnek a tulajdona a kis busz. Ezt a szocialista párt írta keddi közleményében. Ábri Ferenc is kiadott egy közleményt, amiben azt írta, helyreigazítást kért azoktól a lapoktól és hírműsoroktól, amelyek azt állították, hogy az ő járművével szállítottak szavazókat a fóti időközi választáson. Az M1 híradója már hétfőn is kereste Ábri Ferencet a Jobbik sajtótájékoztatója után. Mivel Ábri Ferenc az MSZP országos romatagozatának alelnöke is, a romatagozaton keresztül szerettük volna elérni. Azonban csak este adásunkkal egy időben válaszoltak. E-mailben azt írták, az ügyben szereplő szélsőséges és antidemokratikus párt a Jobbik kétséges állításaira nem kívánnak reagálni. Ábri Ferenc amellett, hogy az MSZP önkormányzati képviselője és a roma tagozat egyik vezetője, a párt Pest megyei szervezete javasolta, hogy kerüljön fel az országgyűlési képviselőjelöltek listájára is. Ezen meg is található a neve a 110. helyen, vagyis indul a jövő évi parlamenti választáson az MSZP színeiben. Ábri Ferencet kedden elértük telefonon, de nem akart nyilatkozni. Úgy tudjuk, hogy a fehér mikrobusz, amiről azt mondta, hogy nem az ő tulajdona, valójában a szomszédjáé. Kerestük őt is, de nem nyitott ajtót, a telefonját pedig kikapcsolta. A fóti időközi választás eredménye továbbra sem jogerős, mert megtámadták a területi választási bizottságnál. Az ügyészségen pedig a Jobbik és a választási bizottság is feljelentést tett a szervezett szállítás gyanúja miatt.
Valamennyi vádlott előzetes letartóztatásban marad az Ároktői banda elsőfokú ítéletéig, így döntött a fővárosi törvényszék. A bíróság elutasította a hatodrendű vádlott házi őrizetbe helyezési kérelmét annak ellenére, hogy az elmúlt héten lejárt az előzetesben tölthető 4 év. A hosszabbítást a múlt héten életbe lépett jogszabályváltozás tette lehetővé. Ugyanígy a másod, illetve ötödrendű vádlott házi őrizetét előzetes letartóztatásra változtatták. A döntés ellen valamennyi vádlott fellebbezett. A vád szerint a 6 büntetett előéletű férfi 2008-2009-ben tucatnyi alkalommal támadt idős emberekre otthonukban, és súlyosan bántalmazta őket, hogy értékeiket megszerezze. A bűncselekmény sorozatnak 2 halálos áldozata volt. A Fidesz frakció üdvözli a bíróságnak az Ároktői banda ügyében hozott döntését. Rogán Antal, a képviselőcsoport vezetője közleményében azt írta, a nemrégen elfogadott jogszabály beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Mostantól nem fordulhat elő, hogy egy gyilkossággal vádolt ember az ítélet előtt jogi visszáságok miatt szabad lábra kerülhessen. Az MTV a műsorvezetői meséltek vak és gyengén látó gyerekeknek a Vakok Battyány László római katolikus gyermekotthonában. A köztévé képernyősei népszerűsítették a nagy meseversenyt is, ami kapcsolódik az MTV a Jónak lenni jó adománygyűjtő akcióhoz, melynek idei kedvezményezettje a katolikus Caritas. A közmédia december 15-én egésznapos műsorfolyammal és adománygyűjtéssel zárja a programsorozatot.
Nekem az oroszlán és a zebra. Ez a mese tetszett legjobban a gyerekeknek. A Jónak lenni jó program sorozat részeként vak és gyengén látó ovisoknak és alsó tagozatosoknak mondtak mesét egy katolikus gyermekotthonban az MTVA műsorvezetői, köztük több híradós is.
Nézegette magát Kipkop, nézegette magát a csillag.
A gyerekek néma csendben hallgatták a meséket. Voltak, akik még a mesemondó kezét is szorongatták.
Én azt gondolom, hogy ha az én gyerekeimnek fontos a meseolvasás, akkor minden más gyereknek is az. És hát természetesen örömmel és lelkesen jön az ember egy ilyen intézetbe, ahol talán még nagyobb szükség van a hangjára, a szavaira, a meseolvasására, mint máshol.
A köztévé képernyősei ezzel az akcióval népszerűsítették az MTVA nagy mese elnevezésű versenyét is, amelyről további információkat lehet olvasni az MTVA és a nagy mese weboldalán. A versenyre 6 és 18 év közöttiek nevezhetnek, akár saját mese előadásával is egy mobiltelefonos alkalmazás segítségével.
Mindenki le tudja tölteni ingyenes ez az alkalmazás, tehát bárkinek hozzáférhető. Egy alkalmazással többen is jelentkezhetnek, tehát akár összeállhat egy osztály, vagy egy lakóközösség, vagy egy baráti társaság, de egyébként egy foci csapat is.
A Katolikus Karitász több gyerekekkel foglalkozó intézmény támogat, köztük a Vakok Római Katolikus Gyermekotthonát is. Az MTVA a Jónak lenni jó adománygyűjtő akciójának idei kedvezményezetje pedig pont a Magyar Katolikus Egyház segélyszervezete.
A gyerekek egy nagyon fontos támogatási csoportja a Katolikus Karitásznak, nekik is próbálunk december 15-én segíteni. A nagymese meg abszolút nekik szól, úgyhogy várjuk, hogy pályázzanak december 31-ig.
A Jónak lenni jó program sorozat egy egész napos műsorfolyammal, riportokkal, budapesti és vidéki kapcsolásokkal, valamint adománygyűjtéssel zárul december 15-én. Nem csak aznap, hanem már előtte is a 1356-os adományvonalon és a Jónak lenni jó kukac mtva.hu e-mail címen is bárki megteheti felajánlását a Katolikus Karitász számára.
Stratégiai együttműködési megállapodást kötött Szabó László Zsolt, az MTVA megbízott vezérigazgatója, és Navracsics Tibor, közigazgatási és igazságügyi miniszter. Három jelentős területen működik majd együtt a tárca és a közmédia. Az egyik az olyan kampányokban való részvétel, mint a gyermekbarát igazságszolgáltatás megismertetése. Egyben új fejezet kezdődik a nemzeti ünnepek és jeles események emlékévek közvetítésében.
Három éve töretlenül tart az a törekvésünk, hogy a nemzeti ünnep lépjen ki a protokoll rendezvények keretei közül, és váljon igazi nemzeti ünnepé, olyan értelemben, hogy a nemzetnek, mint politikai közösségnek legyen egy ünnepnapja.
A híradót látták, már is jönnek a sporthírek és az időjárás jelentés. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!